Isten igényét, János evangéliumának második részéből olvasom, a 13-tól a 17. versét. Közel volt a zsidók páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, az ünneplő gyülekezetet, kedves püspök ura, örülök annak, hogy újra itt lehetek, és egy kívánság és kegyelem ez is, és talán nem csak én vagyok az egyetlen, sőt biztos vagyok benne, hogy nem csak én vagyok az egyetlen, aki 10 évvel ezelőtt is itt volt, és talán izgalmas lenne, hogyha föltennénk a kezünket, hogy ki az, aki 10 évvel ezelőtt itt volt a templom szentelésen, igen, azért szinte a gyülekezetnek a fele. 2012-ben ugyancsak egy decemberi nap, és talán elárulhatom, Gábor eddig nem mondta, de a tegnapi estén, amikor ez az ünnepség, jubileumi ünnepség elkezdődött, akkor megemlítettük, hogy Gábor édesapjának, aki ugyancsak metodista lelki pásztor volt, és itt van János is, és a család tegnap együtt ünnepelt, és mi is ünnepeltünk a családdal, Szulánszki János bácsinak a századik születésének századik évfordulója van most idén. Úgyhogy ő is egy templomépítő lelkész volt, egyházunk lelki pásztora, és rá is emlékezünk. Kegyelem, hogy újra együtt lehetünk, és örülök, hogy én is itt lehetek 10 év után. Erőszent ez a 10 év, elszállt ez a röpke néhány év, de vannak, akik azon az ünnepségen még ott voltak, és most nincsenek itt közöttünk. Az akkori templom szentelő püspökre is emlékeztetünk, itt látjátok ezen a különleges fotókiállításon az ő arcát is, Rüdiger Minor püspök volt itt akkor Németországból, vagy Oroszországból, igen, akkori orosz püspökként, német emberként, de emlékezünk azokra is, akik akkor köztünk voltak, vagy részt vettek a templomépítésben, de nincsenek most már velünk az Úrnál, vannak, áldott legyen az ő emlékezetük is. Testvérek, az Istennek a féltő szeretetéről szeretnék ma köztetek bizonyságot tenni, és Istennek a jeleiről, amiket ad számunkra, és ebben a szép énekben, ebben a különleges vezlénekben, amit énekeltünk, ebben is szó van a jelekről, hogy Isten népét egy jel egyesíti. Egy jelben egyesülünk. Szeretném a jelekről beszélni. Ebben a szakaszban, amikor Jézus megtisztítja a templomot, azt kérdezik tőle a zsidók, egy kicsit számon kérik őt, hogy te milyen jeleket teszel nekünk. És Jézus tesz jeleket. És én hiszem, hogy ma is vannak jelek, és amikor ez a szakasz lezárul, a templom tisztítás története, akkor azt olvassuk, hogy látták a jeleket az emberek. Látták a jeleket, és a jelek nyomán elkezdték Jézust követni. Ez a jeleknek a célja, hogy legyünk mi is Jézus követők, legyünk Jézusnak a küldöttei. Tegnap polgármester asszony itt volt ezen az ünnepségen, és elmondta azt az érdekes adatot, hogy az elmúlt 300 évben Budakeszin 5 templom épült. Az utóbbi 10 évben pedig 2. Testvérek, micsoda ez, ha nem jel. Az, hogy templomok épülhetnek ezekben az időkben, ez jel számunkra, hogy egy különleges időszaknak, és talán hadd mondjam így, hogy egy kegyelmi időszaknak lehetünk a részesei. Hogy keresztény templomok épülhetnek, testvérek. Ez ma Európában egy kivételes idő, egy kivételes hely, és az, hogy ennek az évtizednek a tanúi lehetünk, ez talán egy kívánság. A templom jel, Isten jele a világban, hogy az ő háza épülhet, hogy az imádságnak a háza megjelenik. Jézus azt mondja ebben a történetben, hogy az én házam imádság háza. És ezért tisztítja meg. Mert nem úgy használja Isten népe azt a házat, hogy az imádság háza, hanem a kereskedés házává tették a templomot, a jeruzsálemi templomot. A templom jel, mert hordozza a Jézusnak a jelét, a keresztet. Hogyha megnézitek ennek a templomnak is a tornyát, a csúcson, ott van a kereszt. A templom jel az Isten és az ember közti megbékélés jelét, a keresztet hordozza, és a keresztben azt a jelet láthatjuk, hogy új életet kezdhetünk. A kereszt egy messzéspont, egy vízszintes és egy függőleges vonal messzéspontja, és valahol azt is szimbolizálja számunkra, hogy az Isten világa és az ember világa találkozhat. És a keresztben azt fejeződik ki számunkra, hogy Jézus azért jött el erre a világra, hogy ezt a megrecsent, ezt a megroppant, összetört kapcsolatot, helyzetet a keresztben gyógyítsa, helyreállítsa azt, ami szétszakadt, azt, ami széttört, hogy ezt a köteléket helyrehozza. Jézus helyre akar bennünket állítani, és ezért a kereszt az ő jele. Vannak, akik ezt ma nyakláncként hordják, vannak, akik fülbe valóként, de fontos, hogy ezt lássuk ebben a jelben. Ne csak egy ísz legyen, ne csak egy külsőség legyen, hanem értsük meg ezt a tartalmat is. Különös ez a történet. Csupa olyan dolog történik itt, ami nem tipikus. Azt hiszem, milyen megrettennénk, vagy meglepődnénk, ha itt van korbácsot honnan a lelkészi kör, püspök úrral és lelkész úrral együtt, és kiüzetést hajtanánk végre, borogatnánk itt az asztalokat, székeket, pénzvázó asztalokat, borított pénzhorcét, Jézus miért teszi ezt? Ez egy jelszerű esemény sor volt. Valahogy Jézus is azt is gondolom kifejezte ennek a világnak az összetörtségét ezekben a mozdulatokban. Egy szimbolikus, egy profétai tett volt ez. Jézus nem ingerültségből vagy hirtelen felindulásból tette ezt, amit tett. Nem a kontrollvesztett embernek a lépése volt ez. Amikor valaki megfeledkezik magáról és tombol, ahogy szoktuk mondani, amikor elsötétül a kép, és ilyenkor az ember nem tudja magáról, hogy kicsoda, elveszi a kontrollt, az önuralmat, nem tudja, hogy mit tesz, vagy mit is mond, Isten óvjon és gyógyítson meg bennünket az ilyen helyzetekből, és állítson helyre minket. Testvérek, az Úr képes minket helyreállítani. De Jézus itt nem így van, nem így tesz, nem így cselekszik. Mert ő nagyon is tudja magáról, hogy kicsoda. Ő nem vette fel a kontrollt. Ő tudja, hogy mit tesz, ő tudatosan teszi, amit tesz, és tudja, hogy mit mond. És hadd mondjam így, hogy ő ebben a történetben Istennek a felkiáltó jele. És hadd kérdezzem meg, testvérek, tegyük föl magunknak a kérdést, hogy tudunk-e mi Istennek a felkiáltó jelei lenni? Tudunk-e Istenre mutató jelek lenni a világban? Olyan jelek, akik hordozzák Istennek az üzenetét, akik hordozzák Istennek a szeretetét, akik tudják őt képviselni ebben a széttört világban. Jézus Oszlott von, korbácsot von. Erről jutott eszembe egy nyári kép. Ezen a nyáron a gyerekeinkkel el tudtunk kirándulni a Hortobágyra. Talán jártatok ki is arra. Hát mit lehet csinálni a puszta közepén a nagy forróságban? Egyébként tényleg döbbenetes hely a Hortobágy, szinte egy ilyen szavanna területet lát az ember, vagy ilyen sivatagos, déli bábos terület forróságban, ahogy ott megjelenik valaki, mit lehet csinálni, sétálni a déli bábos ég alatt, és hát persze vásárolni. Vásárolni mindenhol lehet a mai világban. Mit lehet venni a hortobágyon? Tehát lehet venni ostort. Ostort lehet venni, aztán ilyen fából faragott mindenféle játékokat, szaktárdát, és a 40 fokos melegben még hortobágyi bundás közmönt is lehet vásárolni. Hát persze mi volt, ami megtetszett a gyereknek? Az ostor, és végül az ostornál kötöttünk ki. Hát hogy működik az ostor? Meg kell fertíteni, és ott be is mutatta az eladó kolléga, hogy kell ezt fertíteni. De nem olyan egyszerű megfertíteni egy ostort, és a Simonunk azt hitte, hogy a földhöz kell csapni, és akkor cserdül, és akkor csaptam, de az nem kezdít, és nem akkor csaptam az ostor, ugye. Én meg aggódó apaként, hogy kiüti a szemét a gyerek, hogy úgy cserdíti meg az ostort. Testvérek, nem egyszerű azt az ostort megcsettinteni, és hadd kapcsoljam még ehhez azt a mondatot, hogy nem egyszerű felkiáltójának lenni. Az ember könnyen el tudja magát engedni, az indulatainak teret tud adni, könnyű tombolni, elveszteni magunkat. De ez a történet, újra mondom, hogy nem erről szól. Jézus nem engedte el magát, és nem egy ilyen tombolásról szól. Néha hajlamosak vagyunk úgy értelmezni ezt a történetet, a templom tisztításnak a történetet, hogy lám, még az Úr Jézus is elvesztette a türelmét. Hogy még a názáreti Jézus is indulatos volt. De nem erről szól ez a helyzet, mert Jézus itt nagyon is tudja, hogy mit tesz, ő tudatosan egy prófétai üzenetet ad át nekünk. Nem indulattal, nem erővel, hanem féltő szeretettel. Cselekszik. Az Isten iránti, az Isten háza iránti féltő szeretettel cselekszik. Ez a mondat, ez az ige van a gyülekezet jubileumi füzetén, ezen a szép kiadványon, hogy az Isten háza iránti féltő szeretet vezet engem. És ez olyannyira prófétai lépés Jézustól, hogy tulajdonképpen Jézus itt egy ószövetségi igét teljesít be. Ha megnézzük ennek az igének a hátterét, az a 69. Zsoltárból egy idézet. Hogy az Isten háza iránti féltő szeretet vezet engem. Emészt engem. Ez a 69. Zsoltárnak egy mondata. És ez az a Zsoltár, ami azt az igét is tartalmazza, azt az igét is olvashatjuk itt, hogy Isten tulajdonképpen nem a bikák és szurkok áldozatát kéri és várja, hanem az Isten dicsérő szívet várja, az engedelmes szívet várja, és az a prófétai tett, az a mozdulat, amit Jézus tett, amikor kiűzi ezeket az állatokat, és felborítja az asztalokat, a pénzváltók asztalát, akkor ezt a Zsoltát, ezt a proféciát teljesíti be. És érdekes, hogy ez a Zsoltár, a 69-es Zsoltár a szenvedésnek a Zsoltára, a szenvedő ember Zsoltára, egyébként ilyen Zsoltár a 22. Zsoltár is, amit Jézus a kereszten imádkozik. Testvérek, Jézus értünk szenved. Ezért érkezik ebbe a világba, hogy a világért, a világnak a gyógyulásáért mutassa be az áldozatát. Értünk szenved, és itt ilyen értelemben a Jézusi felkiáltójá. Istennek a kiáltása. Nem a tombolása, hanem Istennek a figyelmeztetése. Ez a templom, amiben ez a történet lejátszódik, Herodesnek a temploma, és itt az adventben, karácsonyban sokszor elhangzik Herodesnek a neve. Igen, ez az a Herodes, aki a betlehemi gyermekgyilkosságot is végrehajtatja, és Jézust üldözi. Ez a Herodes az, aki ezt a templomot építi. 46 évig épül ez a templom, ebben a történetben is elhangzik ez. 46 évig épül a templom. Herodes egy nagyon dicsőséges, csodálatos épületet akart létrehozni, azért, hogy megnyerje a zsidókat. Egy edomita származású uralkodó volt, és valami nagyszerű dolgot akart létrehozni a zsidók számára, hogy megnyerje őket, mert ugye ő meg együttműködött a rómaiakkal. Nem szerették a zsidók ezt a Herodest. És egy csodálatos templomot hozott létre számukra, egy rendkívül megosztó személyiség, és egyébként ez a templomban is megjelenik ez a kettősség. Egy hihetetlenül precíz munka, tenérdek munkaóra fordult erre az építményre. Herodesnek külön gondja volt arra, hogy ennek a templomnak a szent hely jellegét megőrizve képes volt arra, hogy 1000 papot átképezzen kőművesnek. Azért, hogy a szent helyeket, a szent helynek a tisztaságát, hát a papok építsék meg, akik a megszentelt helyre beléphetnek. Hát képzeljétek el, hogy ami a papjainkat elkezdenénk kőművesnek átképezni, elfullának a papjaink. De ez mégiscsak egy ember alkotta ház volt. Amikor Salamon fölszenteli a templomot, azt imádkozza ebben az imádságban, hogy létrehozhat-e ember alkotta házat, ember alkotta házban lakozhat-e Isten? Lakhat-e Isten a Földön az emberekkel? Ember alkotta ház. Ilyen templomot épített Herodes, és ennek a széttöredezettségnek és a szétszakadozottságnak, a tökéletlenségnek, tehát egy jelképe volt, hiába törekedett Herodes a szent helyre, a megszentelt helyre, a templom külső kapuira. Tudjátok, mit rakott fel? Fölrakta a római sasokat. Nagyon megosztó ember volt, és a templom is valahogy kifejezte ennek az egész világnak ezt a szép töredezettségét, ember és Isten kapcsolatának a megtörtségét, és itt kiállt fel Jézus. Isten itt felkiált Jézusban, és erre a megtört állapotra figyelmeztet, és ezért tisztítja meg a templomot, és testvérek, az Úr fel akar bennünket ma is ébreszteni a hamis illúziókból, a templomnak a szépségéből. Rá akar mutatni a valóságra. Mindig a valóságra akar mutatni. A szép falak között. A szép falak mögött. És mindig a megújulásra akar hívni. És ma is, amikor a 10 éves jubileumot ünnepeljük, és majd amikor az utódaink ünnepik a 100 éves jubileumot, akkor újra meg újra Jézus még mindig a megújulásra fog minket hívni. Az Isten szavazatéhez akar hívni. Végezetül térjek ki még arra, igen, amikor ez a templom is épült, akkor ez a templom is úgy épült és úgy készült, hogy az embereket itt az Isten háza iránti féltő szeretet vezérelte. Én azt gondolom, hogy egy csodálatos kívánság templomot építeni, Isten házát építeni, és az evangélikus gyülekezet is nemrég építhetett egy templomot, egy csodálatos kívánság ezt testvére. Valami Istennek egy különös kegyelme, amikor templom épülhet, és ebben munkatársak lehetünk. De hadd mondjam azt, hogy amit itt olvasunk, hogy féltő szeretet, ez az Istennek a szeretete. Amikor az 5 Mózes 5-ből olvastuk a 10 parancsolatnak az igéit, akkor ott olvastunk arról, hogy igen, Isten így szeret minket. Féltő szeretettel. Azt mondja, ne imádj más isteneket, idegen isteneket, mert én féltőn szerető Isten vagyok. Féltőn. Féltelek téged. Óvlak téged. Óvni akarlak téged. Értünk való szeretettel. Ő jót akar nekünk. És ez a fajta önfeláldozó isteni szeretet, ez jelenik meg Jézusnak a kereszthalálában. Advent testvérek, a jelekről szól, és egy ilyen jel, amikor a gyertya fényére tekintünk, és egyre több fény jelenik meg, és közeledünk a mi megváltónk felé, a megváltónk születésének ünnepe felé. Egy ilyen jel volt a betlehemi csillag, amit voltak, akik megértettek, és elindultak Jézus felé. Egy jel, amit fel lehet ismerni. Egy jel, aminek a nyomán el lehet indulni. János evangéliumáról azt mondják, ez a jelek evangéliuma. Az első jel a kánai mennyegző csodája, és rögtön ezután jön a második jel. A templom megtisztítás. A testvérek, vegyük észre Istennek a jeleit. Jel, ez a templom itt Budakeszin is. Istennek a csodálatos jele, ami most 10 éves. Én kívánom, hogy legyen jel a mi életünk is. Istennek a jele. Legyünk Istennek a felkiáltó jele. Nem magunkban, nem magunknak, hanem kifelé, az ő féltő szeretetének a jelei. Legyünk az Úr szeretetének a jelei. Egy széttört világban hirdessük az ő benne való újulást, a gyógyulást. Isten értesse a gyülekezetet, Isten áldja meg és tegye jellé a mi életünket. Amen.